25 éves születésnapját, hogy mondjam, így ünnepli a Károli Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszéke. Kezdésként mindenképpen beszéljünk Buda Béla szakalapítóról, akiről megemlékeztél egy írásodban egyébként a Reformátusok lapjában itt az évforduló nyomán, de hagyj egy lépéssel hátrébb, hagyj kezdjem. Mennyire általános az, hogy olyan sokféle területről jönnek és kapcsolódnak a kommunikációhoz az ott dolgozó tanárok, mint például, hogy Buda Béla ugye pszichológus, vagy mint hogy te amellett, hogy újságíró vagy, történész vagy, vagy hogy az oktatói karban ott van Lázár Imre tanár úr, aki amellett, hogy mindenféle bölcsészeti és társadalomtudományi szakember mellette orvos. Tehát ezek a példák szerintem jól mutatják, hogy itt sokféle területről kapcsolódnak be a kommunikációba. Te hogy látod, ez így van-e, hogy ez egy olyan tudományág, ami sok mindent összeköt. Annyit a hallgatóknak hagy mondjunk el, hogy mi régi ismeretségben vagyunk, ezért tegeződve fogunk beszélgetni. Egyrészt én öreg diákja vagyok a kommunikációs képzésnek, és onnan ismerem tanárurat, és utána pedig több mint 10 évig dolgoztunk együtt a Reformátusok lapjában. Szóval innen a tegeződés, és köszönjük a hallgatóknak a megértést.
Így van, köszönöm szépen. Valójában nem is a kommunikáció és médiatudományi tanszékünk, a Károli Gáspár Református Egyetemen, 25 éves, hanem maga a képzés. A tanszék már 27 évvel ezelőtt jött létre, valóban Buda Béla professzor úr alapító munkájának köszönhetően, és ő akkor maga mellé vette a munkatársait, és létrehozták tényleg ezt a tanszéket, ahol most ősszel már 25 éve folyik a képzés. A másik dolog, hogy több tudományágból, tudományterületről is érkeznek az oktatók a tanszékünkre, ez valóban így van. Talán máshol is így van ez, de ennek az is lehet esetleg az oka, hogy amikor létrejöttek a kommunikáció tanszékek, és létrejött a mi tanszékünk is, és nálunk is elkezdődött az oktatás, azért akkor indult a kommunikáció tudományi oktatás akkoriban, és még nem volt annyi kommunikáció szakos végzett tudós ember, hogy ők oktassanak. De ez jó is egyébként, hogy több tudomány területről érkeznek az oktatók, mert valóban a kommunikáció tudományban eléggé megjelenik a multidisziplinaritás, az interdisziplinaritás, tehát az, hogy több tudományágból, akár a nyelvészetből, akár a pszichológiából, akár a társadalom történetből, akár a szociológiából, de említhetném a közgazdaságtant, említhetném az antropológiát, és remélem nem hagytam ki senkit, hogy semmelyik tudományágat ezek közül. Szóval akár melyiket is vesszük, mindegyik tud hozzáadni a kommunikáció tudományhoz, akkor is, hogyha már vannak önálló kommunikáció tudományi kutatások, és természetesen önmagában is oktatjuk a kommunikációt, akár hogyha a középiskolákra gondolunk, akár az egyetemi felsőoktatásra. Én azt mondom, hogy ez jellemző, és valóban a kommunikáció tudomány nem olyan, mint mondjuk például a történettudomány, vagy éppen az irodalomtudomány, amelyik egy területről vonza a kutatókat, vonza az oktatókat, hanem itt több tudományág, tudományterület is meg tud jelenni a kommunikációval kapcsolatban. Hiszen gondoljunk arra, hogyha két ember között milyen kommunikációs kapcsolat van, akkor ott szóba kerülhet akár a pszichológia, szóba kerülhet akár az emberi kapcsolatok kutatása is, mondjuk akkor itt éppen például a szociológia, a szóba kerülhet a kulturális különbség, akkor itt például az antropológia, a kultúra közé kommunikáció is felmerülhet. Hogyha például beteggel találkozom, akkor távolabb állok tőle, akkor itt az orvoslás is közbeszólhat. Tehát valóban többféle tudományterület is megjelent a kommunikáció tudományi kutatásokban.
És szerinted Buda Béla, mint alapító, vajon, ez így nem jó kérdés, hogy miért a pszichológia felől közelített, mert neki ez volt a szakterülete, de hogy miért ő volt az alkalmas személy arra, hogy a Károli Egyetemen a kommunikációképzést megalapítsa?
Buda Béla professzor, amellett, hogy ő pszichiáter volt, én mondhatnám azt, hogy ő tulajdonképpen korának egy olyan tudósa volt, aki polihisztorként több tudományterülettel is foglalkozott, nagyon olvasott ember volt, több mint fél tucatnyi nyelven olvasott, tudományos munkákat, folyamatosan nem csak olvasta és ismerte a tudományos folyóiratokat, hanem ezeknek szerzője is volt, szerkesztője is volt, és ő már a 70-es években elkezdett foglalkozni a kommunikáció tudománnyal is, magával a kommunikációval is, és hát ez is mindenképpen oka lehetett annak, hogy őt kérték föl arra, hogy szervezze meg a kommunikáció tanszéket. Ő egy református ember is volt emellett természetesen, hogy tudós emberként tevékenykedett, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy őt kérték föl arra, hogy indítsa el a kommunikáció képzést, és először szervezze meg a kommunikáció tanszéket a Károly Gáspár Református Egyetemen.
Azt jól sejtem, hogy te ismerted őt személyesen, 2013-ban hunyt el, te akkor már ott tanítottál a kommunikációs képzésen a Károlyin, ismerted őt?
Ő akkor már nem tanított a Károlyin a 10-es években, sőt ő a 2000-es évek első felében már elhagyta a tanszéket, viszont nekem volt tanárom. Tehát én jártam hozzá órára, kommunikáció elméletet hallgattunk nála, nagyon jó órák voltak ezek, mondhatnám azt, hogy természetesen közvetlen ember volt, de nem arra kell itt ebben az esetben gondolni, hogy akár baráti viszony alakult ki közöttünk. Én azt mondanám, hogy nagyon sokat tudtunk tőle tanulni arról, hogy hogyan kell emberként megjelennünk a világban, és hogyan kell kommunikációval foglalkozó emberként megjelennünk a világban.
És mit gondolsz, hogy anno 90-es évek második felében, és végül a 2000-ben elinduló képzés idején, miért volt fontos a Református Egyetemnek az, hogy legyen kommunikációs képzése, és bár azt tanultam a Károlyin, hogy egyszerre egy kérdést teszünk föl, de ide teszem elé azt a kérdést is, hogy mi szükség van ma egy Református Egyetemen a kommunikációs képzésre, és azért teszem a kettőt egymás mellé, hogy vajon van-e különbség a 25-6-7 év alatt a célban, a funkcióban.
Kommunikációról nagyon sokat beszélünk, és mégis, mintha amellett, hogy sokat beszélünk róla, mégis, mintha sokszor problémáink lennének a kommunikációval, az emberi kommunikációval, a személyközi kommunikációval. Már csak ezért is szükséges, hogy legyen egy egyetemen kommunikáció szakos képzés. Másrésztről pedig a egyházunknak, de kiterjeszthetően ezt az egész társadalmunkra is, szüksége van olyan szakemberekre, akik foglalkoznak a kommunikációval. Mondhatnám az újságírás területét, mondhatnám a szervezeti kommunikáció területét, vagy akár a PR-marketing kommunikáció területét, de említhetem a nemzetközi kommunikáció területét is, az egyházi kommunikáció területét. Mindegyikkel foglalkozunk az egyetemünkön, van külön szakrális kommunikáció kutatócsoportunk, és én azt gondolom, hogy a 90-es évek végén is fontos volt az egyházunk számára is, a Magyarországi Református Egyház számára is, hogy képezzen kommunikációs szakembereket, akik majd a saját intézményeiben, szervezeteiben tudják segíteni a kommunikációt. Gondoljunk itt arra, hogy az Európa Rádiónak is van olyan munkatársa, aki a Károly Gáspár Református Egyetemen tanult kommunikáció szakon, és a Református Oklapjának is volt ilyen munkatársa. Vannak is ilyen munkatársai, ma is hallgatók dolgoznak a református kommunikációban, akár a zsinati kommunikációra gondolok, akár a Református Oklapjára gondolok. Tehát szüksége van akár a református médiának, akár a református egyháznak kommunikációs szakemberekre, de túlmegyek még egyszer ezen, tehát az egész társadalmunknak szüksége van arra, hogy kommunikációs szakemberek is végezzenek munkát.
Említetted a szakrális kommunikációt, mint kutatási területet. Itt mire gondoljon a hallgató? Hogy lehet kutatni a szakrális kommunikációt, meg hogyan zajlik ez egyébként?
Ez is egy interdisziplináris, több tudományákból összeálló kutatócsoport. Van olyan tagja a kutatócsoportnak, aki antropológiával foglalkozik, például a vallásosságot kutatja, az imádság, mint kommunikációs lehetőség kutatója. Aztán van olyan a kutatócsoportban, aki nyelvészként foglalkozik a szakrális kommunikációval, nyelvi szövegekben vizsgálja a szakrális megjelenéseket. Van olyan tagja a kutatócsoportnak, aki orvosként, antropológusként vesz részt a munkában. Aztán van olyan, aki vizuális kommunikációval foglalkozik. Tehát mindegyik területen meg lehet találni a szakrális kommunikáció elemeit, és ezeket kutatva próbálnak meg olyan eredményeket felmutatni ebben a szakrális kutatócsoportban, ami akár a mindennapi kommunikációt is segítheti, és segíthet megérteni azt, hogy miért és hogyan kommunikálnak egymással emberek, közösségek, akár népcsoportok, akár egymástól különböző társadalmi csoportok.
És ezt a gyakorlatban hogyan képzeljük el? Valamilyen terepmunkán zajlik egy ilyen kutatás, vagy egy eset média reprezentációját dolgozza fel a kutatócsoport, és ha esetleg tudnál egy példát mondani, hogy jobban értsék a hallgatók, hogy ez hogyan zajlik?
Bármelyik előfordulhat. Az, aki például szövegeket elemez, szövegeket kutatja, a szövegekből állapítja meg azokat az eredményeit, amiket aztán egy konferencián elmond, vagy egy tanulmánykötetben megjelenik. Az, aki például a népi imádságokat kutatja, elmegy terepre. Az antropológusok terepen dolgoznak, találkoznak emberekkel, beszélgetnek velük, és gyűjtenek tőlük rengeteg olyan információt, amit utána egy elemzésben tudnak kifejteni.
Visszatérve oda, amiről beszéltél, a szakrális kommunikáció kutatócsoport mellett az előző pár percben a református egyház és az ott dolgozó Károlin végzett hallgatók, ez mennyire megy gördülékenyen? Tehát most arra gondolok, hogy amíg a Reformátusok lapja főszerkesztője voltál, addig olyan természetes volt, hogy tanítottál a kommunikációs szakon, és mellette tudtál hallgatókat a laphoz is vezetni. Én is így kerültem anno az újsághoz, hogy egy gyakorlati időszakra hívtál, és aztán ott ragadtam 10 évig, milyen jó is volt. De hogy így, hogy most tanszékvezető vagy, de az újságot már nem te vezeted, ennek ellenére ez működik, tehát megvan a kapcsolat a lappal, említetted, hogy vannak gyakornokok, tehát ez egy jól járható út így is?
Igen, ez jól járható, és egyházunknak vannak ösztöndíjai, amelyek arra is buzdítják a hallgatókat, hogy vegyenek részt a református kommunikációban ösztöndíjasként, és ez mindenképpen egy olyan lehetőség, ami kapukat nyit ki a hallgatóknak. Ez annak idején nem volt egyébként, amikor még én a Reformátusok lapjánál dolgoztam. Később indult ez el, és ennek a keretében vannak hallgatók az egyházi kommunikációban.
Már említettem, egyrészt ebből a kérdésből is, vagy ebből a válaszodból is fakad a kérdés, de már hivatkoztam a beszélgetés elején a Reformátusok lapjába írt segítő kommunikáció című írásodra, abban is megemlíted a keresztény szellemiségét a képzésnek, de hogyan jelenik meg a hétköznapokban az, hogy a Református Egyetem kommunikáció képzése az keresztény szemléletű? Az oktatókban, a tananyagban, a gyakorlati helyekben, ezek mindegyikében hogyan lehetne ezt bemutatni azoknak, akik nem oda jártak?
Én azt gondolom, hogy ezek mindegyikében. Oktatóként én fontosnak tartom azt, hogy mutassunk példát a hallgatóknak. Nem arra gondolok itt feltétlenül, hogy én teológiáról beszélek órán, hanem megpróbálok a életemmel, a szemléletemmel példát mutatni. Persze engedve őket, hogy nyugodtan vitázhatnak. Engedve őket gondolkodni. És egyébként pontosan ez volt az, amit megfogalmazott egy hallgatónk visszajelzésként néhány évvel ezelőtt, hogy itt az volt a jó a károlis képzésben, hogy itt hagytak minket tanulni. Tehát valóban erről van szó, hogy amit mi át tudunk adni az órákon, az nagyon kevés. Ez nekik is hozzá kell tenni sok mindent. De emellett, hogy oktatóként képviselek egy álláspontot valamiben, képviselem az életemmel az én hitemet. Amellett én azt gondolom, hogy a tananyagban is megjelenik a református kereszténységünk. Vannak olyan tantárgyaik egyébként az egész kar szintjén, amelyek ehhez kapcsolódnak. Kommunikáció területén is vannak olyan tantárgyaink, amelyek akár az egyházi kommunikációhoz kapcsolódnak, vagy ha nem is kifejezetten ez a címe a kurzusnak, akkor is az adott tantárgynál a tananyagban ez megjelenik. Mi volt a harmadik?
Gyakorlati helyek?
És hát a gyakorlati helyek, ezt említettük is, hogy az egyházi kommunikáció szinterein a hallgatóink gyakorlatra is mehetnek, ugyanis a kommunikációs képzésünkben van egy nyári gyakorlat, amit el kell végeznie minden hallgatónak, és itt választhat olyan gyakorlati helyet is, ami valamelyik egyházi intézmény.
Mondasz példákat a Reformátusok lapján túl, hogy hova lehet még menni gyakorlati helynek? Kik azok, akik nyitottak arra, hogy menjenek oda Károl is hallgatók?
Ezt már említettük, ugye a Református Egyház zsinati hivatalánál is vannak hallgatók, a Reformátusok lapjánál is vannak hallgatók, de egyébként egyénileg is hozhatják a gyakorlati helyi javaslataikat a hallgatók. Tehát, hogyha valamelyik intézményben van kapcsolatuk, ahol ők kommunikációs gyakorlatot tudnak folytatni nyári időben, akkor természetesen ezt el tudjuk fogadni. Lehet ez akár egy szeretett intézmény, lehet akár oktatási intézmény is, lehet bármilyen egyházi szervezet, ahol kommunikációs gyakorlatot tudnak folytatni, mi ezt el tudjuk fogadni, hogy oda menjenek gyakorlatra.
Volt itt egy félmondatod, hogy van olyan kurzus, ami az egész kor számára elérhető, ott az milyen, amit más is föl tud venni, aki nem kommunikáció szakra jár, de a ti tanszéketek hirdeti ezt meg?
Ezt nem a mi tanszékünk hirdeti meg, ezt az egész kar hirdeti meg. Egyházismeret és bibliaolvasás kurzusokon vesznek részt a hallgatói.
Ja, tehát ezt arra mondtad példának, hogy aki kommunikáció szakra jár, az ilyen egyházi keresztény szellemiségű kurzusokat is elvégez, mint minden más hallgató a Károli BTK-n.
Így van. Tehát ez egy kötelező kurzus számukra, az egész bölcsészet és társadalom tudományi kar számára kötelező ezeken a kurzusokon részt venni. Azt mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy mi egy egyházi fenntartású egyetem világi képzése vagyunk. Tehát mi egy egyházi egyetem világi képzése vagyunk, ahol természetesen megjelenítjük a keresztény szemléletet, ilyen nézőpontból tartjuk az óráinkat. Annak örülök, hogyha meg tudjuk jeleníteni a hallgatók előtt nem csak a szemléletünket, hanem a lelkületünket is. Viszont ezt hangsúlyozom, hogy hozzánk olyan hallgatóik is érkeznek, akiknek nincsen gyülekezeti hátterük, a családjukban sincs esetleg keresztény háttér, mégis képezzük őket, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy mit is jelent református keresztény emberként élni, és visszajelzésekből is tudom azt, hogy amikor egy 6 éves alapképzést, vagy egy 4 éves mesterképzést elvégeztek, akkor bizony a családias környezet, a jó közösség, az így eltöltött tanulmányi évek, az bizony nagyon jó hatással vannak rájuk. És lehet, hogy ezt nem tudja megfogalmazni, hogy ez azért volt jó, mert bizony itt találkoztam a református keresztény szemlélettel, lelkiséggel. Lehet, hogy ezt ő most még nem látja, hogy esetleg ez azért volt ilyen jó, de egy idő után valószínűleg ez majd tudatosul benne, és azt gondolom, hogy ezért is van az, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemről érkező fiatal munkavállalókat szeretik a munkahelyeken, mert bizony nem tömegképzés folyik, nem olyan képzés folyik nálunk, amikor hogy úgy mennek ki hallgatók tőlünk, hogy megkapták a száraz tananyagot, és aztán azzal valamit majd kapjanak az életben, hanem mi megpróbálunk emellett olyan szemléletet is nyújtani számukra, hogy hogyan tudnak most konkrétan a mi szakterületünket nézni, hogyan tudnak kommunikációs szakemberként megfelelően dolgozni majd, ahogyan szoktak fogalmazni a munkaerőpiacon.
Az a 25 év, ez nagyon sok idő a médiában, nyilván az egyéni életünkben is, de most csak így belegondol, hogy mi történt 25 év alatt, tehát 97-ben, amikor megszületett a szándék arra, hogy elinduljon majd ez a képzés, akkor indultak Magyarországon a kereskedelmi tévék például, amik teljesen felforgatták a hazai tévézési szokásokat. De ha visszagondolunk arra, hogy a 90-es években mit jelentett egy nyomtatott újság, mit jelent ma egy nyomtatott újság, aztán az online hírportálok megjelenése, hogy az átvette a napi szerepet, a megjelent a közösségi média, most az utóbbi időben megjelent a mesterséges intelligencia, ami az újságírást is felforgatja. Szóval ez egy nagyon-nagyon gyorsan változó világ. Hogyan tud a képzés erre reagálni? Tudtok-e erre reagálni?
Igen, ez nagyon fontos kérdés, és erre kell is reagálni, és remélem, hogy tudunk is rá reagálni. Valóban, amikor 25 évvel ezelőtt elindult a kommunikációs szakos képzés az egyetemünkön, akkor még egy másik oktatási struktúrában indult egyébként el. Ugye azóta már a bolonyai oktatási forma működik, alapképzéssel, mesterképzéssel. Az induláskor még osztatlan képzés volt. Ha a tartalmi részét nézem, akkor, amint említetted is, segítő kommunikáció címet adtam annak a cikknek, ami megjelent a Reformátusok lapjában, mert akkoriban, amikor elindult a Károlyi kommunikáció szakképzése, ez különösen fontos és hangsúlyos volt. A segítő kommunikáció, segítő fejlesztő specializáció. Ugye említettük, hogy pszichológusok voltak az indulásnál jellemzően, nyelvészek, tehát orvos, egyértelmű volt az, hogy ebbe az irányba mutat majd akkor az oktatás, de természetesen már akkor volt média specializáció, 25 évvel ezelőtt is. Mellette volt egy szervezeti specializáció is, ami már nincsen, talán ennek a folytatása lehet a PR marketing specializáció. A média oktatása, a média specializáció 25 éve megvan, és ilyen specializációs segítő fejlesztő ma már nincsen. A változás az valóban érzékelhető a kommunikációban, és mi megpróbálunk ezzel alkalmazkodni. Van már olyan tantárgyunk, ami közösségi médiával foglalkozik, lesz már olyan tantárgyunk, amelyik a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Vannak olyan kurzusaink, amelyek a vizuális kommunikációval foglalkoznak. Tehát megpróbáljuk a hallgatóinkat felkészíteni arra, hogy a kommunikáció változásaival milyen átalakulások vannak társadalomban, és milyen átalakulások vannak a társadalmi kommunikációban. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy naprakész, aktuális ismereteket, tudást tudjunk nekik átadni. Persze nem maradhat el az sem, amit említetted, hogy a nyomtatott sajtóról is beszélnünk kell, még akkor is, hogyha látjuk azt, hogy kevesebb az újságolvasók száma manapság, mint volt akár 5-10-15-20 évvel ezelőtt, de mégis azért létezik, és én azt gondolom létezni is fog továbbra is. Beszélünk rádiózásról is, rádiós médiáról, hiszen ugyan a podcastok nagyon népszerűek, de mégis működnek még ma is rádiócsatornák, rádióadók. Szóval megpróbálunk a kommunikáció területéről egy olyan átfogó tudást adni, amelynek ismeretében a hallgató el tud majd helyezkedni a munkaerőpiacon, és megismeri valóban a kommunikáció világát. De megint csak hadd idézem azt a véleményt, hogy hagytak minket tanulni. Mi reméljük azt, hogy az, amit mi elmondunk, az csak egy szelete annak, amit ők megtanulnak, és ők maguk hozzáteszik még a saját maguk kutatásait, a saját maguk érdeklődési körének megfelelően az ismeretszerzést.
Úgy nagyságrendileg a 25 év alatt hány hallgatót hagytatok tanulni? Van erről statisztikátok, hogy mennyien végeztek a Károli kommunikáció szakán az elmúlt 25 évben?
Én azért szeretek veled már beszélni, mert mindig fel tudsz olyan kérdést tenni, amivel rávilágítasz arra, hogy miben kell fejlődnünk, miben kell előre lépnünk. Biztos, hogy most arra törekszem, hogy legyen egy ilyen összeírásunk. Nem tudok pontos számot mondani, de akkor számoljunk utána. Most jellemzően évente körülbelül, tanévente, oktatási évente körülbelül 60-70 hallgató végez a Károly Gáspár Református Egyetemen. Ebben benne vannak az alapképzésen végzettek, és benne vannak a mesterképzésben végzettek. Hogyha 70-nel számolunk, akkor az 25-tel megszorozva, hiszen ez a szám még akkor is, amikor nem volt mesterképzés, akkor is nagyjából megvolt, mert az alapképzésben mindig volt 50-80 közötti hallgatószám, és már akkor, amikor mi tanultunk Károlyi kommunikáció szakon az első években, akkor is megvolt nagyjából ez a létszám. Bár az első évfolyamban még csak 11-12-en voltak. Szóval, ha ezt megszorozzuk, akkor megkapjuk azt a számot, hogy mennyien is hagyták el a Károly Gáspár Református Egyetemet. De ez a hagyták el talán nem is jó szó, jó kifejezés, mert én remélem, hogy nem hagyták el, hanem tovább mentek máshova az egyetemünkről, mert azt látom, hogy vannak visszatérő hallgatóink, akik szívesen jönnek hozzánk vissza, beszélgetnek velünk, akár egy-egy alkalomra, itt a 25. évfordulón is voltak olyan egykor végzett hallgatóink, akik ma már akár 15-20 éve dolgoznak a kommunikáció területén. Szóval reméljük, hogy egy élő kapcsolat alakul ki a nálunk végzett hallgatókkal, és én azt látom, hogy vannak tényleg olyanok, akik szívesen jönnek vissza. És hát vannak olyan oktatóink, akik nálunk tanultak. Tehát attól a generációtól, ugye, akik elindították a 25 évvel ezelőtt a kommunikáció tanszéket, eljutottunk már oda, hogy bizony vannak olyanok, akik nálunk tanultak, és ma oktatóink, sőt van olyan oktatónk, aki nekem tanárom volt, és van olyan oktatónk, aki nekem hallgatón volt. Tehát már több generáció is jelen van itt a kommunikáció szak életében, itt az elmúlt 25 évnek köszönhetően.
A jövőről is érdemes szerintem egy ilyen évfordulón beszélni. Hogyan tovább, hogyan előre? Ezt kicsit úgy is kérdezem, mint tanszékvezető, hogy neked mik a céljaid a következő évekre nézve, meg hogyan látod a képzés mondjuk következő 25 évét?
Az az igazság, hogy én 25 évre nem tudok előre tekinteni. Nekem nincsenek ilyen gondolataim, hogy mi is lesz itt a következő 25 évben. Én azt remélem, hogy az 50. évfordulót is megünnepeljük majd. Reménység szerint, ha az Úristen éltet, akkor én magam is szeretnék ott lenni azon az évfordulón, és remélem, hogy sok olyan kollégával, akivel most együtt oktatunk, ott leszünk ezen az évfordulón. És hát az a célunk, én azt gondolom, hogy a továbbiakban is a hallgatóinkat kommunikáció és médiatudomány tárgykörében oktassuk. Azt látom, hogy sok esetben, és egyre több esetben manapság az oktatás mellé már az egyetemen oda tehetjük a nevelés kifejezést is. Az a célunk, hogy naprakész tudást tudjunk, naprakész ismereteket tudjunk átadni a hallgatóinknak, és természetesen a református egyetem szellemiségének, az alapító atyák által lefektetett gondolatoknak megfelelően. És mondhatom azt, hogy 25 év az egyetemünk egy egyetem életében valóban, mondhatjuk azt, hogy nem sok, mert a Károly Gáspár Református Egyetem 1993-ban jött létre. Tehát a Károly Gáspár Református Egyetem életében azért az 25 év nem is olyan kevés. 25 év alatt sikerült nagyon sok mindent felépíteni. Az első tanszékvezető Buda Béla megalapozta az egész kommunikációképzést, majd utána Komlosi Piroska, Vas Csaba tanszékvezetése idején sikerült ezt stabilizálni, új irányokat is behozni, és utána következő csaknem másfél évtizedben Bozsonyi Károly tanszékvezetése idején pedig sok mindenbe előrelépni, és hát ezeket szeretnénk a továbbiakban is vinni. Azt mondtam egy képpel, hogy Buda Béláék jó erős alapokat raktak le, utána következő tanszékvezetők ezt az épületet megerősítették, és most áll egy olyan épület, ami stabil, ami jól működik, ugye egy épületnél jól használható, de mindig szükség van arra, hogy picit tapalozzunk, kicsit felújítsuk, lehet, hogy az ablakokat kell kicserélni egy épületen, lehet, hogy új burkolatot kell egy szobába letenni, lehet, hogy ki kell festeni, lehet, hogy éppen csak egy apró felújítás kell. Mindig szükséges az, hogy például, hogyha most konkrétan nézem, átnézzük a mintatanterveinket, mindig szükséges az, hogy a tantárgy leírásainkat aktualizáljuk. Tehát mindig van feladat egy egyetemi tanszék életében, de azt mondhatom, hogy itt az elmúlt 25 évben sikerült a kommunikációs médiatudományi tanszékünkön olyan munkát végezni, oktatók, adminisztrátorok, egyetemi vezetés, hallgatók közösen, ami egy igen jó alapot nyújt a következő évek munkájához is.
Ez zárszónak is jó lenne, de egy utolsó személyes kérdést tartogattam még neked. Neked mit jelent a Károly Gáspár Református Egyetem kommunikációs képzése? Kérdezem ezt úgyis, mint tanszékvezetőt, úgyis, mint aki már régóta ott tanítasz. Az életednek egy meghatározó szakasza köt ehhez a tanszékhez. Jelent ez neked érzelmileg valamit?
Természetesen, és nem csak a tanszékhez, hanem az egész egyetemhez. Én 27 évvel ezelőtt léptem be először az egyetem ajtaján egyetemi hallgatóként. Előtte természetesen felvételi is volt, meg minden egyéb adminisztratív dolog, de egyetemi hallgatóként, és azóta én gyakorlatilag folyamatosan az egyetem kötelékében vagyok, akár hallgatóként, akár óraadóként, akár oktatóként, most tanszékvezető oktatóként. Érzelmileg is kötődöm természetesen a helyhez, nem feltétlenül az épülethez, de egyébként az épülethez is. És hadd idézzem Lázár Imre professzor urat, aki a évfordulós ünnepségünkön úgy fogalmazott, hogy ez a tanszék egy, és az itt lévő közösség tulajdonképpen itt egy jó kis fészek. És ebben a fészekben jó lenni. És ugye az ember nehezen hagyja el a fészket. Persze van, amikor el kell hagyni, de ez nem az a hely, amelyik fészket el kell hagyni, hanem itt maradhatunk közösségben, itt dolgozhatunk közösségben, lehetünk közösségben. És én ezt a fészek hasonlatot elmondtam a hallgatóimnak, hogy ha szeretnének, akkor lehet itt nálunk tovább mesterképzésen is tanulni, ezt gondolják át, ha úgy látják jónak, akkor jelentkezzenek ide. És volt is egy ilyen visszajelzésem az egyik hallgatónktól, hogy őt nagyon megfogta ez a fészek gondolat, és ő ugye nem gondolkozott abban, hogy feltétlenül tovább menne a mesterképzésre, de most már lehet, hogy igen, és hogyha tovább megy, akkor pedig szeretne itt maradni, mert ő is érzi ezt. Szerintem ez a nagyon fontos, hogy amit szintén Lázár Imre professzor úr megfogalmazott, hogy legyen egy olyan munkahely az embernek, ahol otthon van. És természetesen van egy első számú otthon a családdal, de ha már a munkahelyen sok időt töltünk el, akkor fontos az, hogy ott is érezzük magunkat otthon, és remélem, hogy ez a mi tanszékünk, a mi képzésünk kötelékében ez működik, és tudjuk magunkat otthon érezni.